31. fejezet, amelyben számos fontos dologról történik említés. Sancho alig tudott hova lenni örömében annak láttára, hogy a hercegnével mély bizalmas lábon áll, s már előre elképzelte, mély jó napokat fog tölteni a kastélyban, és ezek a napok hasonlítanak majd a Don Diego-nál és Basilio házában töltöttekhez. Sanchónak ugyanis mindig csak az eszemiszom járt az eszében, s üstökön is ragadta az alkalmat, valahányszor potyázhatott. A történet most elmondja, hogy mielőtt az egész társaság a nyaralóba vagy a kastélyba érkezett, a herceg előre ment, s minden cselédjének kiadta a parancsot, hogyan viselkedjék Don Quixote-val. És mikor lovagunk a hercegnővel együtt megérkezett a kastély kapuja elé, nyomban két inas vagy lovász termett mellette a legfinomabb karmazsin piros atlaszból való bokáig érő házi ruhában, s Don Quixote-t karon ragadva ezt mondták neki. Segítse magasságod a hercegné ő kegyelmességét leszállani. Don Quixote engedelmeskedett, ez aztán egy sereg udvarias bókra szolgáltatott alkalmat kettejük közt. Végül mégis a hercegné lett a győztes, aki csak hercegi férje segítségével akart leszállani a paripáról, azt vetvén okul, hogy nem tartja magát méltónak arra, hogy így nagy hírű lovagot haszontalan teherrel fárasszon. A herceg csak ugyan le is jött, leemelte hitvesét, s amint aztán a nagy udvarba beléptek, két szép leányka jelent meg előttük. Don Quixote vállára finom skarlát köpönyeget terítettek. Az udvar körül futó tornácok megteltek a hercegi házhoz tartozó férfi és nő cselédséggel, valamennyien fennszóval kiáltották. Isten hozta a kóborlovagok színét és virágát, és azzal valamennyien, vagy legalábbis legtöbben illatos víz permetegét hintették Don Quixote-ra és a herceg párra. Don Quixote alig tudott hova lenni csodálatában, és most kezdte csak igazán hinni, hogy nem csak képzelt, hanem valóságos kóborlovag, mert íme szakasztott úgy bánnak vele minden tekintetben, mint ahogy ő olvasta a múlt századok kóborlovagjairól. Sancho még a szürkéjéről is megfeledkezett, és a hercegné gallériához varta magát, és az ő sarkába lépett a kastélyba is. De lelkiismerete rögtön mardosni kezdte, hogy magára hagyta a szamarát. Oda lépett hát egy tiszteletre méltó komornához, aki a házbeliekkel együtt a hercegné fogadására jött eléjük, s halkan a fülébe súgta. González asszony, vagy hogy is hívják kegyelmedet? Dunja Rodriguez de Grirajbának, válaszolta duenya. Mi kell, atyafi? Sancho így válaszolt. Ugyan az Isten megáldja kegyelmedet, menjen csak ki a kastély kapuja elé, ott találja az én szürke szamaramat, legyen olyan jós, vezettesse, vagy vezesse be az istálóba, mert szegényke kisé félénkecske, és semmi módon se fogja beletalálni magát, hogy magára maradjon. Ha a gazdának is csak annyi az esze, mint a szolgájának, akkor ugyan szépen vagyunk, szólt a duenya. Menjen kend a pokolba, tökfilkó, azzal együtt, aki kendet idehozta. Viselje gondját a szamarának, szoktunk is mi, e kastély hölgyei, ilyen dolgokkal törődni. De lelkem adta, válaszolta Sancho. Én az uramtól hallottam, pedig ő valóságos táltos az ilyen történtekben, hogy amikor az a bizonyos Lanzatore, hogy megtért Britanniából, róla hölgyek gondoskodtak, szép komornák meg lovárok. Márpedig, ami az én szamaramat illeti, ugyancsak nem adnám oda Lanzarote úr paripájáért. Atyafi, mondta a duenya, ha kent komédiás, tartsa meg a tréfáit, s adja elő ott, ahol szívesebben hallják, s még fizetnek is értük, mert tőlem legfőjebb csak fügét várhat. Az is jó, felelte Sancho. Tudom, hogy ugyancsak érett lesz, mert ha az asszonyság esztendeit összeszámítanók, egynek-kettőnek oda se néznék, mégis elég sokra rúgna. Szaj, hafatja te! Pattogott a duenya, lángoló haragra lobbanva. Öreg vagyok-e vagy sem? Istennek tartozom róla számot adni, nem te néked, te otromba, te fokhagyma zabáló. S ezt olyan fennhangon mondta, hogy a hercegné is meghallotta, mindjárt oda is fordult, s látva, hogy a jó asszonyság egészen kikelt az ábrázatából, s a szeme szikrát hány, megkérdezte tőle, kivel tűzött össze. Ezzel né, válaszolta a duenya. Ezzel a jó madárral. Egyébre se kért csak arra, hogy még én vezessem a kastély kapuja előtt álló szamarát az istállóba. S példának, holmi úri szanyokról hozott fel, amik mit tudom én hol-hol nem, valami lonzarótét ápoltak. A lovának meg duenyák viselték gondját. Ehhez aztán még ráadásul öregnek is csúfolt. Ezt tartanám a legnagyobb sértésnek, amivel valaki illethetne, mondta a hercegné, és aztán Sancho felé fordulva így folytatta. Jegyezze meg magának, jó Sancho, hogy Donna Rodriguez még igen fiatal, s hogy azt a fejkötőt inkább csak szokásból s tekintélye növelése véget viseli, nem pedig azért, mintha évei követelnék. Ne érjek én egyetlen jó évet hátra levő esztendőmből, ha úgy értettem, válaszolt Sancho. Csak azt akartam mondani, hogy a szamaram olyan nagyon a szívemhez nőtt, hogy senki másra nem bírtam volna olyan bátran bízni, mint Donya Rodriguez kisasszonyra, mert olyan nagy jóságot néztem ki belőle. Don Quixote mindezt hallva így szólt. Ide való beszédek ezek, Sancho. Uram, felelte Sancho, mindenki ott emlegeti szükségét, ahol éppen van. Nekem itt jutott az eszembe a szürke, itt ejtettem hát róla szót. Ha az istállóba gondoltam volna rá, akkor ott említettem volna. Erre a herceg szólalt meg. Sanchónak igaza van, és egyáltalán nem érdemel megróvást. A szürkének majd kijár mindaz, amit szeme szája kíván, Sancho pedig legyen nyugodt, a szamárnak épp úgy gondját fogják viselni, mint az ő személyének. Ez a beszélgetés a többieket nagyon mulattatta, Don Quixote kivételével, s így jutottak fel a kastélyba, ahol a legdrágább arany és brokát szőnyegekkel díszített terembe vezették Don Quixotét. Hat kisasszony szedte le fegyverzetét, s végezte körülötte az apró szolgálatot, valamennyi a herceg és a hercegné betanítása volt, és utasították, mit kell tenniük, s hogyan kell bánniuk Don Quixotéval, hogy azt képzelje magáról, s lássa, hogy csak ugyan úgy fogadják, mint a kóbor lovagokat szokták. Amint leszették fegyverzetét, Don Quixote ott állt előttük egy szál szűk nadrágban, zergebőr ujjasában, s olyan sovány volt, olyan vézna, olyan hosszú, s mind a két arca annyira beesett, hogy belülről egyik a másikat érintette. Olyan alak volt, hogy a körülötte szolgáló kisasszonyok, noha az uraság világosan és határozottan megtiltotta, alig tudták megállani, hogy ne kacagjanak, s majd megpukkadtak nevettökben. Megkérték, engedje meg, hadd vetköztessék le, s hadd adjanak rá tiszta inget. Ebbe azonban Don Quixote a világ minden kincsért sem akart beleegyezni, azt jegyezve meg, hogy a kóborlovagoknak a szemérmetesség épp oly erényük, mint a bátorság. Mégis azt mondta nekik, adják oda az inget Sanchónak. Ezzel aztán egy igen kényelmes, ágyal bútorozott hálószobába zárkozott, ott vetkőzött le, s vette magára az inget. Amint itt egyedül maradt Sanchóval, így szólt hozzá. Ugyan te újdonsült udvari bolond és régi vén szamár, hogyan lehetél olyan meggondolatlan, hogy úgy meggyalázd és megsértsd azt a tisztes és becsülésre méltó úriasszonyságot? Helyes volt-e, hogy éppen akkor gondolja szamaradra, avagy az ilyen uraság talán éhen hagyja veszni a barmokat, midőn oly fényes fogadtatásban részesíti gazdáikat? Az Isten szerelmére kérlek, Sancho, mérsékeld magadat, nem utasd meg a durva szálat, ne áruld el, milyen bordában szőttek, s milyen goromba vászomból vagy. Gondold meg, bűnös lélek, hogy annál nagyobb a gazda becsülete, minél udvariasabbak, tisztességtudóbbak a cselédjei. S hogy a fejedelmek többek közt annyiban is szerencsésebbek más embereknél, hogy szolgáik sem rosszabbak, mint ők maguk. Nem éred-e föl ésszel, te boldogtalan, hogy engem is boldogtalanná teszel, ha valaki látja, hogy te csak otromba paraszt, sületlen bohóc vagy, mert akkor engem sem tartanak egyébnek sehonnai szeleverdi kalandornál. Nem, 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 barátom, Sancho, hagyj fel, igazán hagyj fel az ilyen illetlenségekkel, mert ha a fecsegő és tréfa csináló egyszer megbotlik, a legelső rugásra elbukik, és nyomorult komédiássá lesz. Fékezd meg a nyelvedet, jól hányd meg, vesd meg minden szavadat, s aztán beszélj. Ne feledd, hogy olyan helyre jutottunk, ahonnan Isten kegyelméből és karom hősiségének segedelmével, hírben, vagyomban, négyszer, ötször te gazdagabban fogunk távozni. Sancho mennyre földre fogadta, hogy lakatot tesz a szájára, és inkább leharapja a nyelvét sem, hogy valami illetlen vagy meggondolatlan szót ejtsen ki, s ura legyen nyugodt, ő mindenben szigorúan a parancsához fogja tartani magát, és az ő hibájából sohasem fog kisülni, hogy kicsodák. Don Quixote felöltözött, felövezte karcíját kardostul, vállára vetette a skarlátköpönyeget, fejére pedig zöld atlaszföveget illesztett, amit szintén a kisasszonyok adtak kezébe, s ilyen módon felékesítve ment a nagy terem felé, ahol a kisasszonyok várták két sorban, mindkét oldalon ugyanannyi, s már hozzákezdtek, hogy kézmosóval szolgáljanak a lovagnak, ami aztán csak ugyan meg is történt, sok udvarias bók és ceremónia közepette. Ekkor 12 apród jelent meg, élükön az udvarmesterrel, hogy az ebédlőbe vezessék, ahol már várta az uraság. Közrefogták, s nagy ünnepélyességgel és méltósággal a másik terembe kísérték, ahol 4 személyre dúsan megterített asztal várta. A herceg és a hercegné egészen a terem ajtajáig eléje siettek, s velük együtt egy komoly egyházi férfiú, amolyan fejedelmi udvarokat kormányzó pap. Az ilyenek ugyan maguk nem születtek főurak, s ha nem tudják is, tanítani akarnák a nagyokat, hogyan legyenek nagyok, azt szeretnék, hogy a főurak nagy lelkűsége az ő szűkkeblűségüket fogadja el mértékül, és a vezetésük alatt állókat, a rájuk tukmált takarékosság örve alatt valóságos zsugoriakká teszik. Ilyenfajta lehetett az a komolykodó egyházi férfiú is, aki a hercegi párral együtt ment Don Quixote fogadására. 100 meg 100 udvarias bókot mondtak egymásnak, míg végre Don Quixotét közrefogva az asztal felé indultak, hogy helyet foglaljanak. A herceg az asztal főre akarta ültetni Don Quixotét, s a lovag egyre szabadkozott. Azonban a herceg annyira erősködött, hogy Don Quixote kénytelen volt elfogadni a kínált helyet. A pap szemközt ült vele, a herceg és hercegné pedig jobb és bal kéz felől. Sancho mindennek tanúja volt, s ámulásból ámulásba esett, mennyire megbecsülik a gazdáját ezek az előkelő uraságok, s amint már vége sem akart szakadni a nagy kínálgatásnak, s tiltakozásnak a herceg és Don Quixote között, hogy kiüljön az asztalfőre, Sancho közbeszólt. Ha kegyelmességtek megengednék, elmondanék egy ilyen hely foglalásról szóló történetet, ami a falunkban esett meg. Alig, hogy Sancho kimondta ezeket a szavakat, Don Quixotét elfogta a remegés, mert szentül hitte, hogy Sancho bizonyosan megint valami ostobaságot akar kitalálni. Sancho látta, észrevette ura aggodalmát, így szólt. Sose féljen kegyelmet, hogy majd elszólom magamat, s olyasmit találok kibökkenteni, ami nem ide való. Nem felettem meg én azt a jó tanácsot, amit az imént adott kegyelmed, a sok vagy kevés, meg a rendes vagy rendetlen beszédről. Én ugyan nem emlékszem semmire, Sancho, válaszolta Don Quixote, ám mondja, mit akarsz, csak hamar mondd el. Márpedig, amit el akarok mondani, mondta Sancho, az olyan igaz, hogy az én jó uram Don Quixote maga is éppen itt lévén bizonyíthatja, hogy nem hazudtam. Miattam ugyan annyit hazudhatsz, amennyit csak akarsz, Sancho, jegyezte meg Don Quixote. Én ugyan nem hazudtollak meg, de gondold meg, mit beszélsz. De mennyire meggondolom, biztos fedél alatt könnyű a viharról beszélni, amint majd mindjárt tettel is megmutatom. Igazán jó lenne, szólt közbe Don Quixote, ha hercegség te kipenderítenék innen ezt a bolondot, mert csupa merő sületlenségeket fog elénk rakni. A herceg életére, szólt most a hercegné, el ne vigyék innen Sanchót, nagy kedvem telik benne, mert igen értelmes ember. Hogy az Isten is megáldja szentségedet, mondta Sancho, hogy ilyen jól gondolkozik felőlem, hisz nem érdemlem meg, hanem hát a történet, amit el akarok mondani, a következő. Meghitt egyszer vendégül egy falunkbeli nemes ember, nagyon gazdag és előkelő volt, mert a Medina del Campoi álmosok családjából származott. Felesége Doña Medicia de Oikonos, Don Alonso de Maranyonnak, a Szent Jakabrend lovagjának leánya volt. Maga a lovag Harraduránál fulladt a vízbe, amiért egy pár esztendővel ezelőtt csetepaté is támadt a falunkban. Ebben, tudomásom szerint, Don Quixote úr is részt vett, s az a kötnivaló Tomasillo, a Balbastro kovács fia is megsebesült. Nem úgy van-e, uram? Mondja, kérem, mindenre, ami szent, hogy igaz, hogy ezek az előkelő uraságok ne tartsanak hazug fecsegőnek. Még inkább fecsegőnek tartom kegyelmedet, mint hazugnak, jegyezte meg a pap. De hogy ezentúl minek tartsam, nem tudom. Annyi tanút hozol fel bizonyságul, Sancho, szól Don Quixote, hogy lehetetlen mást mondanom, biztosan igaz, amit eddig meséltél, de ne szaporítsd a szót, fogd rövidre, mert akkora feneket kerítettél a históriádnak, hogy holnap utánig se fejezed be. Ne hagyjon el semmit, szólt a hercegné. Az én kedvemért kérem, hadd mondja el úgy, ahogy tudja, nem bánnám, ha egy hétig tart is. Nem mulattam így sokat életemben. Mondom hát, tisztelt uraim, folytatta Sancho, hogy az a nemes ember úgy ismerem, mint a tenyeremet, mert a háza alig van tőlünk egy puskalövésnyire, vendégül hitt egyszer egy igen tisztességes, szegény parasztembert. Tovább, tovább, atyafi, szólt közbe most a pap, mert ha ilyen lassan halad kegyelmed, az elbeszélés végén ott érjük a más világon. Ha Isten is úgy akarja, fél annyi időre se lesz szükségem, válaszolta Sancho. Mondom hát, hogy amikor az a parasztember már ott volt a vendéglátó nemes úr házában, Isten adjon néki örök nyugodalmat, mert már elköltözötte földről, igaz, hozzá kell tennem, azt mondják róla, úgy halt meg, mint valami angyal. Én ugyan nem voltam jelen, mivel éppen akkor rebrekében aradtunk. A Krisztus szerelmére, mondta a pap, térjen kent hamar vissza ebből a rebrenkéből, s hagyja azt a nemes embert temetetlen, mert ha be nem végzi, amit el akar mondani, bizony minket is eltemettet. A dolog hát úgy esett, folytatta Sancho, hogy amint gazda és vendége asztalhoz akartak ülni, mintha csak itt látnám most is a szemem előtt. A hercegi pár kimondhatatlanul jól mulatott azon, amint látta, hogy a jó pap hogyan bosszankodik, a sok kitérés meg félbeszakasztás miatt, amivel Sancho az elbeszélést nyújtotta. Don Quixotét pedig majd megette a méreg. Mondom hát, folytatta Sancho, hogy amint már említettem, mikor az asztalhoz akartak ülni, a parasztember váltig azon erősködött, hogy a házi úr üljön az asztalfőre. A nemes ember meg minden áron a vendéget akarta odaültetni, s azt mondta, hogy az ő házában csak annak szabad történnie, amit ő akar. Hanem a parasztember, mert nagyon illedelmesnek, becsülettudónak akart mutatkozni, sehogy se állt kötélnek, aztán végre elhagyta a béketűrés a nemes embert, belekapaszkodott két marokkal a vállába, oda nyomta a székre mérgesen, és rákiáltott. Őjön leken, tökfilkó, mert én akárhová ülök is, kenddel szemben mindig ott lesz a főhely. Eddig van a mese, és azt gondolom, senki sem mondhatja, hogy nem illet ide. Don Quixote ezer színt váltott, és a színek egymás után tarkították barna bőrét. A hercegi pár elfojtotta nevetését, hogy Don Quixote haragja ki ne törjön, mert a lovag nagyon is észrevette, hogy az ármányos Sancho hova vágott. Hogy a beszédnek más irányt adjanak, és Sanchónak ne nyíljék alkalma valami újabb bolondságra, a hercegné azt kérdezte Don Quixotétól, hallott-e valami újabb hírt Dulcine a kisasszony felől, s küldötte neki ajándékba mostanában óriásokat s gonosztevőket, mert semmi kétség, hogy sokat győzött le. Erre Don Quixote így válaszolt. Kegyelmes asszonyom, az én szerencsétlenségemnek csak kezdete van, de vége sohasem leszen. Óriásokat győztem le, rablókat és gonosztevőket küldtem hozzá, de vajon hogyan akadhattak volna rá, én mikor gazgvarázslók elbűvölték, és olyan rút pornővé változtatták, hogy rútabb már el sem képzelhető. Nem tudom, jegyezte meg Sancho Panza, én meg úgy láttam, hogy a világon nincs nála gyönyörűbb teremtés. Legalább ami a könnyűséget és az ugrást illeti. Csak ugyan túltesz minden kötéltáncoson. Igaz lelkemre mondom, kegyelmes hercegasszony, úgy felugrik a földről akármilyen nőstény szamára, hogy a macska se különben. S látta őt elbűvölten, Sancho? Kérdezte a herceg. Ha láttam-e? Felelte Sancho. S hát ki az ördög akadt volna előbb nyomára annak az egész boszorkányságnak, mint én? Úgy elvarázsolták, mint a tulajdon édesapámat. Amint a pap óriásokról, rablókról, elbűvölésekről hallott, mindjárt sejtette, hogy ez a lovag lehet a bizonyos Don Quixote de la Mancha, akinek történetét a herceg majd minden nap olvasta. Ezért ő rendesen meg is feddette, s kereken kimondta, hogy ilyen bolondságokat olvasni már maga is kész bolondság. És mikor bizonyossá lett felőle, hogy sejtelme való, nagy haraggal így támadt a hercegre. Az Isten számon kéri még, excellenciától, amit ez a jó ember cselekszik. Nekem úgy látszik, hogy ez a Don Quixote, vagy Bond Bolond, vagy mit bánom én, akármi a neve, korán sem olyan eszelős, amilyennek excellenciád óhajtaná, hiszen íme alkalmat nyújt neki, hogy még gyarapodjék is hóbortosságában és esztelenségében. Aztán Don Quixote felé fordulva ráförmett. Az úrnak pedig, félkegyelmű golyhó, kiverte a kobakjába, hogy csak ugyan kóborlovag és óriásokat győz le, s gonosztevőket fűz rabláncra. Menjen az úr Isten hírével, s fogadja meg a tanácsomat. Takarodjék haza, nevelje a gyerekeit, ha vannak, viselje gondját házatájának, s hagyjon föl ezzel a világjáró kósza élettel, hiszen csak a napot lopja, és az ismerősei meg az idegenek bolondjává lesz. Ugyanhol a pokolban hallotta, hogy voltak, vagy még manapság is vannak kóborlovagok. Hogy a mennykőbe lennének Spanyolországban óriások, Lamancsába meg gonosztevők, vagy elbűvölt dulcineák, vagy az úr sok más ostobasága. Don Quixote figyelmesen hallgatta végig a tiszteletre mértó férfiú szavait, s látván, hogy immár elhallgatott, nem is hederítve a hercegi párra, haragot lövellő tekintettel, s földult ábrázattal talpra szökött, és így szólt. De ez a válasz egymaga külön fejezetet érdemel.